azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsora Székely Dáviddal és velem Berkesi Judittal. Fókuszban természetesen a magyar férfi labdarúgó válogatott idei első felkészülési mérkőzésével, amelyet a helyszínen nézhettél végig és közvetíthettél. Dávid, mindig egészen más, szerintem élményekkel jön egy olyan kolléga, aki ott van a helyszínen, és úgy éli át a találkozót. Egyébként a tévéképernyő előtt is természetesen sok minden érezhető, de az a fajta hangulat, az a fajta felfokozottság, ami most már nem is tudom mióta tart, és nem csak a veretlenségi sorozat miatt mondom, az EB kijutással, de talán már azt megelőzően is, az gyakorlatilag a kihagyás ellenére, már mint a legutóbbi válogatott mérkőzés ellenére, ami után eltelt 3 hónap, ugyanúgy folytatódott, nem?
Egészen furcsa még mindig, amikor sokkal többet utaztam Bajnokok Ligája mérkőzésekre, Milánóba, Madridba, bárhová, ahol ilyen igazán nagy stadionokba lehetett elmenni közvetíteni, akkor az egyik legfurcsább nekem az volt, hogy 3 órával a meccs kezdése előtt, amikor az ember odaért, vagy adott esetben kicsit korábban is, már egy csomó szurkoló a csapat mezében várta a találkozót, kint voltak az árusok, és akkor tudod, visszajött az ember Magyarországra, volt egy hétvégi bajnoki, ahol meg gond nélkül 1 órával, 1,5 órával a kezdés előtt még bementél mindenhova, nem is igazán láttál jelet arra, hogy itt most futballmérkőzés lesz. A bajnokiknál nyilván ez ma sincs azért annyira máshogy, viszont a válogatottnál 1-1 ugyanazt kapod. Ugye van az a szabály, hogy a stadion környékét kezdőrugás előtt 3 órával lezárják, tehát mi csak akkor tudunk autóval például bemenni az úgynevezett TV compoundra, hogyha 3 órával a kezdés előtt ott vagyunk. Úgyhogy én nagyjából 3,5-el már a kezdés előtt ott voltam, és már akkor egy csomó ember volt, magyar válogatott mezben, már ott árulták a Szotyit, a tök magot, mindent, és ez egy annyira jó leeső érzés volt. Aztán utána sok szempontból is különleges volt ezúttal, még több szempontból a nélküled, mint alapból, és az egy ilyen nagyon libabőrös pillanat volt, 3-4 perc, az több, mint egy pillanat. Úgyhogy meg is mutatjuk majd kedden élőben a nélküledett terveink szerint, mert az tényleg annyira beleivódott az egész meccs hangulatba, és tényleg annyira jól megcsinálta a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy felépíti a kezdőrugásig, megvan, hogy melyik szám megy, amikor kijönnek a játékosok, már mint a csapat melegíteni, mikor indul a nélküled, utána még mi lesz. Az egésznek van egy ilyen nagyon jó forgatókönyve.
Ugye az már a nyitón is egy nagyon emlékezetes pillanat, vagy percek pláne voltak, amikor igen, a két gyermek énekelt el, és szerintem azzal együtt így a Puskásban ez egy ilyen kötelező elem, és tényleg a libabőr. Hát nem is biztos, hogy itt kezdődik, de az egyik ilyen csúcspont, és még nem kezdődött el a mérkőzés.
Maga a mérkőzés, tehát hogy egyszerűen hihetetlen, és most már ugye ott tartunk, hogy a nélküled dalszövege is kint van, úgyhogy látod, hogy éppen hol tart. Ilyen nagy stadionokban, az EB mondjuk a himnuszoknál is ugyanez, hogy folyamatosan írják, most egyébként a himnusznál nem volt kint, hogy éppen hol tart maga a zene, de az is hozzátesz még ehhez az egész élményhez, hogy még az is énekli, aki előtt esetben teljesen nem tudja a szöveget, de így, hogy kint van, így még ezt is hozzá tudja tenni, és akkor nem tudom, 45-50 ezer torokból üvölt a nélküled. Tényleg ott leszoktam venni a fülhallgatót, mert azt ugye át kell élni. Utána viszont nehezebb is visszaszökkenni, hogy te egy munkáért vagy itt, és neked közvetíteni kell, de hát ez tényleg egy akkora áldás és ajándék a sorstól, hogyha az ember ilyen lehetőséghez jut. Meg önmagában, ha kint lehet, most már ott tartunk egy ilyen mérkőzésen, hiszen akkor a harca jegyekért.
Igen, ez a hazai pálya előnye, iszonyatos nagy közhely, de most Tatabánya jutott eszembe, bocsánat, hogy egy ilyennel jövök, kicsi kitekintés, de hát ugye a kézilabda olimpiai selejtező tornán éreztük azt az erőt a közönségtől, tehát szó szerint, mikor 10 perccel a mérkőzés vége előtt, egy nagyon szenvedős meccsen fölállt a közönség, és azt láttuk, hogy fölemelte szinte a játékosokat is, és lenyomta az ellenfelet, ez a tudat, hogy áll és tapsol, és így bíztat. Szóval ez valami olyan energia, amikor tényleg nehéz így, nem is kell feltétlenül ilyenkor taktikai elemzésbe belemenni, vagy legalábbis közvetlenül egy mérkőzés, ilyen mérkőzés után nem, de ez mindig, hogy mindig hozzá kell, hogy adjon a válogatott teljesítményéhez is.
És nekem meggyőződésem, hogy ez is hozzátesz ahhoz, hogy de az összes játékos nem nyűkként gondolja, hogy jönni kell, hanem várja a lehetőséget, hogy jöjjön. Talán most már el lehet mondani, én hallottam olyan történetet, hogy egyszer Callum Stiles eltiltás miatt nem játszhatott, és nem kéreckedett el a csapatától, de mégis eljött, mert itt akart lenni nézőként a magyar válogatott mérkőzésén, mert ennyire a csapathoz tartozónak érzés gondolja magát.
Vili is ott volt, ha jól tudom, tegnap Vili Orbán is, annak ellenére, ugye, hogy mondták, hogy nem lép pályára biztonsági okokból, mondjuk így inkább, nem azért, mert komoly a sérülés, legalábbis nagyon bízunk benne, hogy nem lesz semmi gond a későbbiekben, de ott volt. Abszolút. Ott volt is a kispadon.
Igen, a bemelegítés során lehetett is őt látni. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan jó közösség, nem az van, hogy Vili Orbán fogja magát és hazamenni, hogy a Gulácsi Péter is, és akkor lassan már a meccsre is rákanyarodunk. Amikor sérült volt, vagy még csak éppen, hogy jött vissza, de nem volt gyakorlatilag játékperce, akkor is jöhetett, és jött, és ahogy nagyon okosan mondta, hogy igazából az a személyiségének szólt, ez a mostani behívó már újra a teljesítményének, ez is maximálisan igaz, és szerintem ebből a szempontból is Marco Rossi nagyon jól döntött, amikor azt a kezdő 11-et küldte pályára, amelyiket az adott körülményeket figyelembe véve, mert itt nyilván Szalai Attilának, aki végig csak a tutira ment, de megoldotta nagyon magabiztosan, nagyon fontos volt, és nyilván Gulácsi is kapott egy olyan lökést, ami egy ilyen teljesítményre sarkalta, mert nekem meggyőződésem, hogy az egész mezőnyben ő volt a legjobbunk.
És ezt nyilatkoztam mérkőzés után, hogy amikor az ember kívülről nézi, akkor jön rá igazából, hogy mekkora dolog itt állni ebben a stadionban, ezek előtt, a szurkolók előtt, ezzel a csapattal. Most ő is megtapasztalta ezt a bizonyos értelemben sanyarú kívülálló szerepet, és most újra itt volt a pályán, tényleg eszméletlen nagy védéseket mutatott be, ott a második fél időben szerintem
volt
ott különösen
az
volt
az zicser.
Iszonyatosan nagy zicser, ami egyébként egy nagyon szép felívelés után volt, tehát az egy nagyon szép, megsüvegelendő helyzet volt török oldalról, de a védés még inkább a mi szemszögünkből. De egyébként, ha döntetlen, akkor sincs szerintem semmi. Még mielőtt tényleg a meccs játékra rámennénk, azért önmagában, hogyha az Európa-bajnokságon 3 meccset nyernénk meg így 1-0-ra, szerintem ezzel mindenki nagyon szépen ki lenne békülve.
Beszéltem Pistivel, ahogy jöttem be ide, és ő is azt mondta, hogy figyelj, ha így megverjük Svájcot, kit érdekel, hogy milyen mérkőzés? És teljesen igaza van.
Tele nyilván lesz a körút, akkor biztosak lehetünk.
Az is kérdés. A hangulat az érdekes volt, mert hogy ugye egyrészt ott van, hogy nyilván veretlen vagy 12 meccse, nem akarod, hogy a csapat kikapjon, a csapat veretlen, mert én ezt egyeneset nem rúgtam a labdába, de hogy a magyar válogatott már hosszú ideje nem kapott ki, a szurkoló szeretné azt, hogy ez a sorozat folytatódjon, hogy lásson valami olyat, amilyet még korábban soha, vagy tényleg az 50-es években legutóbb. De ugyanakkor megérezted, hogy ez most nem egy tétmeccs. Tehát, hogy nem az volt, hogy itt most minden egyes pillanatban irdatlanul feszült vagy, hogy úristen, mi lesz, ha az oldalpassz az esetleg pontatlan, és megindulnak belőle. De hát az első fél idő azért tényleg nem volt az a hihetetlenül szórakoztató. Szerintem ennyi kiagyás után nem is feltétlenül várható el, hogy ez szórakoztató legyen. Nyilván ma, amikor nincs magyar válogatott meccs, szerintem sokan belenéznek az angolok találkozójába Brazília ellen, ott is meglátjuk, hogy milyen futball lesz az első pillanattól kezdve, de hogy úgy érezted, hogy most azért ki lehet próbálni sok mindent, hogy Szoboszlai is egy kicsit kimozog abból a pozícióban, amiben általában lenni szokott a válogatottban is, hogy az hogyan működik. Tehát az egésznek volt egy ilyen, hogy erős ellenfél, tényleg erős, tehát mégiscsak csoportgyőztesként
talán a legerősebb
ki.
A felkészülési meccseket tekintve.
Az még lehet szerintem nehezebb, amiatt, hogy idegenben van, de hogy úgy még szoknunk kell, és akárhányszor ketten itt ülünk, mindig ez a vége, hogy még szoktunk kell azt, hogy a törökök ellen, hogyha úgy nem nyersz 2-3-mal, akkor van már egy kicsi elégedetlenséget, pedig szerintem semmi jogunk nincs arra, hogy elégedetlenek legyünk, mert még mindig a magyar bajnokságból, az utánpótlás nevelésünkből nem következik az, hogy ez a válogatott 13 mérkőzés óta veretlen legyen, és ezek közül 8, az ráadásul még tétmérkőzés is volt. És mégis itt tartunk, és nem tudom, hogy mi a vége, mert azért most már csak itt voltak a csehek, csak itt voltak a törökök, csak itt voltak a szerb, tehát annyi erős csapat volt, jó, nem Franciaországról beszélünk, meg Angliáról beszélünk, bár az angolok is itt voltak, és ők is megvertük, de az is Nemzetek Ligájában. De hogy, és ez nem lefelé, csak hogy az egy olyan, hogy fogalmazzak, sorozat, amit lehet, hogy az angolok nem vettek 100%-osan komolyan. Azért 0-4 az olyan, hogy azt, ha bármilyen lelki állapotban van egy csapat, majd az ő szempontjukból, azért az nekik nagyon nagy szégyen, nekünk meg óriási büszkeség. De hogy most már tényleg arról tartunk, ott tartunk, hogy nem igazán tudod, azt mondani, hogy ennek a csapatnak ne lenne reális esélye arra, hogy tovább jusson, de még mindig ott vagyok én személy szerint, hogy ebben a mostani EB csoportban gyakorlatilag a skála összes lehetősége benne van, a nullától a 9 pontig.
Talán ilyen óriási különbségek nem. Legalábbis nekem az lenne furcsa, hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 5-0-ák lennének
az
a csoportunkban.
Nem.
Tehát
minden,
szoros meccsek, szoros
meccs,
de nagyon szoros
adott
meccsek.
Esetben szerezhetsz 0 pontot is, ha végtelenül bal szerencsés vagy, én abban egyébként nem hiszek, tehát nekünk lesz pontunk abban. Nagyon biztos vagyok, de hogy most 7 vagy 2, az adott esetben egy kapufán,
ahogy ezen a mérkőzésen is egyébként,
is,
hogy lett egy 11-es, amit mondjuk Szoboszlai kiharcolt, ugye akkor már önmagában ugye a szabadrugást.
A szabadrugást is ő is ívelte be, jól is ívelte be.
Lang csúsztatott bele,
igen.
Megpattant egy török kézen, az egyértelmű, a szabályok értelmében, és az brutálisan kemény büntető volt.
Én nem hittem el elsőre, tehát hogy nem csak, hogy...
Elmozdulni, mit mondta, 3 másodperccel előbb kellett volna elindulni, ahogy leérjen, tehát hogy akkor meg, ha elindul olyan hamar, akkor
beigen, szóval. De annyira jól rúgta, és most egyébként mondta...
És elég hosszan kivált, bocsánat, a játékvezető, tehát ott sokáig kellett farkaszemet nézniük egymással, nem okozott különösebben gondot, bár Dominiknál én még nem nagyon láttam, hogy ilyen helyzetekben hogy megremegett volna mentálisan.
Nem, meg azért ez, tehát ő ennél csak ebben a szezonban valószínűleg 80 komolyabb mentális szituációban volt már, ugye több mint 40 meccse van ebben a szezonban, úgyhogy kijött gyakorlatilag 2 hónapot, tehát hihetetlen terhelés alatt van, és amilyen személyisége van, amennyire győztes mentalitás, ő nem fog itt nagyon megremegni. Nem tudom, mikor lesz az első, amikor adott esetben vált, és a másik irányba rúgja el, és hogy mikor kellene, hogy jöjjön az a pillanat, mert hogy most már azért egyre inkább közeledünk az
elődöntőben, amikor 11-es párbajban megyünk a döntőért, legyen
jó,
akkor.
És ő az ötödik rúgó,
bár
szerintem ő lesz az első. Ez is izgalmas, hogy erről beszélünk, de nyilván azért egy olyan aurája van, ami átragad mindenkire. Nagyon érdekes volt az első fél idő. Tehát ott azért, amit mondott a meccs végén is Marco Rossi, hogy néhányszor nem biztos, hogy hátra meg oldalra kellett volna adni a labdát, és ezt megtettük. Ott ő annyiszor akadt ki, fordult vissza, és bosszankodott a kispadnak, hogy ő nem ezt szeretné, de hát Szoboszlai Dominik is, ahogyan elrúgta a labdát,
a fél időben mondott.
Az egy ilyen nagyon egyértelmű jelzés volt, hogy itt valami nem stimmel, és nem az igazi. Aztán kijöttek a második fél időre, volt előtte egy amerikai futballos gyakorlatilag úgynevezett huddle, amikor a játékosok maguk megbeszélték, hogy mi legyen Nagy Ádám és Szoboszlai Dominik vezetésével, és aztán utána egy perccel később már jött is a büntető, de ott is nagyon érdekes, hogy mennyire nem gondolunk bele a szurkolóként a sportolói lélektanba, hogy mennyire fixnek gondoljuk azt, hogy mindig tökéletesnek kell lennie mindennek, és mindig maximumot kell nyújtania egy válogatott sportolónknak, hogy az ő magánéletében nem lehet, nem is akar beszélni, és nem is szeretnék, nem tudom, mi lehet, de hogy neki is lehet olyan, hogy valami a magánéletében, ami miatt adott esetben nem tud úgy teljesíteni, vagy esetleg a fókusz egy icipicit, csak egy 10%-ot máshol is van, és aztán utána meg van egy fejmosás a szünetben, vagy csak egy beszélgetés, és boom, úgy jön ki a másodikra, hogy eldönti gyakorlatilag a meccset.
Teszem hozzá, hogy azért Dominik az első fél időben is nagyon visszalépett, azt mondtad a közvetítésben is elkérni a labdát, mert ugyebár a labda kihozatalok mentek nehezen ott az első periódusban. Willy Orbán azért ebből a szempontból is hiányzik ott a belső védő pozícióról, hiszen amikor megpróbáljuk kisjátékban kihozni a labdát, akkor ő az egyike azon játékosoknak, aki szinte mindig labdához ér, és akkor vagy Schäfer, vagy sokszor Szoboszlai is visszalépett a saját 16-osáig, hogy elindítsa a támadásépítést. Itt volt egy kicsi akadozás, és kevés labda jutott el akár Varga Barnabáshoz is. Aki egyébként,
éreztem.
Bocsánat, amikor arról beszélünk, hogy a támadó hármas kapcsán mondta azt talán Marco Rossi, hogy nem biztos, hogy ez az ő meccsük volt, vagy a legjobb meccsük volt, talán így fogalmazott, legyünk pontosak, de hát mondtad, hogy Szoboszlainak mennyi meccs van a lábában, Sallainak mennyi meccs, és egyébként Vargának is.
Persze.
A sérülés eredetük, ők nagyon sokat játszanak, és nagyon-nagyon sokat vannak pályán, és természetesen meghatározói saját csapatuknak. Tehát azért ezt is tudomásul kell venni, hogy most hol tartanak éppen a szezonjukban.
Egyrészt igen, másrészt meg azért a török válogatott az ellenfél. Tehát, hogy a mérkőzés szerkesztőjével, mint a közvetítés szerkesztőjével, Paptitivel is ezt beszéltük utána, hogy azért a törökökről van szó. Tehát ez nem egy gyenge csapat, ez nem egy... Nem akarok senkit sem megbántani, de amit Rossz is mondott a meccs végén, hogy még lehet, hogy a meccs előtt, hogy gyakorlatilag azért a török az Európa egyik elit csapatának számít, hogyha a selejtező sorozatot nézzük. és nem megbántva a gyengébb képességű csapatokat, de ez egy erős ellenfél volt. Itt nem adja magát, hogy te úgy tudod kihozni, mint ahogy nem tudom, Liechtenstein ellen adott esetben ki tudnád hozni a labdát, vagy San Marino ellen, amely csak egy zárójeles megjegyzés, szegény továbbra is nyeretlen, pedig most már Szent Kitts és Nevis ellen játszott, és vezetett is.
Tessék, ilyen rekordok is vannak.
De a vége 1-3 lett, úgyhogy az csúnya, az zárójel bezárva, de hogy...
De bocsánat, hogy közbeszólok, de már rég nem reaktív focit látunk egy ilyen török csapat ellen, sem a magyartól. Mert erről beszéltünk, emlékszel, hogy amikor épült ez a Marco Rossi féle csapat, hogy szeretjük a nagy csapatokat, idézőjelesen, mert a reaktív foci jobban ment. És amikor az albánok ellen kellene nekünk is dominálni, akkor nehezebben megy. Hát most már tudtunk dominálni, ha csak a labdabirtoklást nézzük, mint az első fél időben.
Az, hogy 60%-ban van a törökök ellen a labda nálunk, azt szerintem extra. Hozzáteszem én olyat, mint amit ezen a mérkőzésen, hogy a 22 játékos közül 22 állt a pályán, olyat maximum a meccsek végén, amikor mind a két csapatnak jó az eredmény, akkor láttam. Volt ilyen 21-es selejtezőnk, még amikor utána a pótselejtezőnk az olaszokkal játszottunk, azt hiszem 2004-ben, meg...
Hát hullámzó volt a törökök letámadásának az intenzitása, és akkor...
De ezt is elmondta Rossi, hogy erre készültek, tudták, hogy jól támad le a török csapat, le kellett lassítani a játékot, és azzal, hogy Szoboszlai hátrament azzal. Tehát, hogy minden adott, nyilván ezeket ők sokkal inkább tudják belül, mint az ember kívülről, és van, amit nem is feltétlenül ért. Ez mindig videóelemző barátommal szoktam ezt beszélni, hogy amikor van egy kritika egy játékos felé, akkor nyilván egy szempontból az lehet egy jogos kritika, más szempontból viszont nem tudod, hogy mit kért tőle az edző. Tehát, hogy mindig egy picivel óvatosabbnak kell lenni. Nyilván van olyan, amikor egy védekezésben teljesen adja magát, hogy kihibázott meg hogyan, de hogy azért ezt is hozzá kell tenni. És hát nyilván itt most, hogy őszinte legyek, én még azt se bánnám, csak egy kicsit, hogy esetleg egyszer kikapnánk az EB előtt, mert az olyan nyomás lenne, hogy na, itt vannak a magyarok, akik 16 meccsen nem kaptak ki, akkor mégiscsak nagy esélyesei az EB-nek. Ez
nyomás
nem biztos,
vagy
hogy
flow,
kell ez a,
ami
ez a
meg pozitív.
Tehát... Az önbizalom az nyilván. De inkább jöjjenek ki azok a hibák, amiket utána nem követünk el az EB-n. Az fontosabb. Hozzáteszem, Koszovó ellen azért ne kapjunk ki, tehát, hogy itthon 50-60 ezer ember előtt nem tudom, mennyi lesz a vége, azért ne szenvedjünk vereséget, de az is egy jó lehetőség lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek azok, akik még debütálnak, mert azért az elég sejtelmes volt az a nyilatkozat a Marco Rossinak, hogy örül, hogy Dárdai Márton bemutatkozott, de abban bízik, hogy azért még lesznek mások is.
Igen, hiszen mindig ez az alapkérdés egy ilyen nagy torna előtt, hogy a kísérletezés és-e a legfontosabb célja egy ilyen meccsnek, vagy két ilyen meccsnek most egymás után, ami következik, vagy pedig már főpróbaként kell rátekinteni a jelenlévő legjobb kerettel. Mit láttál ebből? Azért Dárdai bemutatkozott, azért Schäfer is visszatért, most Gulácsi is kezdő volt, de az a kísérletezőnek nem mondanám a kezdő 11-et, de talán a két meccs után mondhatjuk leginkább majd azt követően, hogy mit szeretne még kipróbálni Marco Rossi?
Én nem nagyon látom, hogy más lett volna ez a kezdő 11, hogyha ez az EB első meccse nekünk.
Nem, Vili nem. Orbán lehet, hogy vállalja akkor.
Az benne van, de mondjuk körülbelül... hogy az egészséges játékosokat figyelembe véve, nem nagyon tudom azt mondani, hogy más lett volna. Adott esetben Balogh Dárdai csere az még úgy a védelemben. De azt viszont tudom, hogy Marco Rossi nagyon sokra tartja Balogh Botondot. Tehát, hogy nem véletlenül vitték ki őt a sajtótájékoztatóra még tavaly, és nem véletlenül az, hogy utána játszott is Montenegro ellen, meg aztán most is lehetőséghez jutott. Tehát szerintem még ez sem eldöntött. Szerintem ez a két meccs az abszolút a kísérletezés, aztán utána már a két júniusi, az már kevésbé, az már tényleg a főpróba, csak ott meg arra kell figyelni, hogy ne legyen sérülés, ne legyen túlhajszolás, ne legyen, tehát nem gondolnám, hogy Szoboszlai Dominik mondjuk a két júniusi meccset is végig a pályán tölti majd a válogatottban. Neki majd az Európa-bajnokságot kell. De ugyanakkor meg a másik fel, hogy annyira jól kísérletezünk, hogy most okosabbak lettünk kapusposzton, vagy nem lettünk okosabbak.
Szerintem nehezebb Marco Rossinak.
Én is ezt gondolom. Tehát én egészen a tanap estig úgy voltam, hogy biztos, hogy Dibusz Dénes fog védeni, mert hogy annyira sokat tett hozzá a csapathoz, meg tényleg azért három EB-n végig a kispadon ülni, úgy tudom, hogy tényleg nem tudsz belekötni a teljesítményébe a válogatottban sem. De hát tegnap meg Gulácsi Péter megint úgy védett, hogy láthatóan élvezte, láthatóan friss volt mentálisan, abszolút 100%-os koncentrációval vitte végig. Úgyhogy ez ebből a szempontból, hogy ő is mondott, hogy külpapírollóval Nyilván az álomforgatókönyv az lenne, mind a ketten védhetnének, de az nagyjából azt jelenti, hogy az első két meccs után 6 pontunk van, és fix továbbjutók vagyunk. Erre meg azért ne fogadjunk nagy tételben, de ez meg kegyetlen, hogy...
Szerintem is. Iszonyatosan nehéz a szövetségi kapitányi pozíció is, majd a kerethirdetéssel önmagában, mert valószínűleg olyan is kimarad, aki hát ugyanannyi munkát, sőt, ki tudja, tehát akár is hozzáállásban is hozzátett, és mégsem fog bekerülni, és mégis meg kell határozni, hogy kit viszel ki, és hogy kit teszel be a kezdőbe. Ez iszonyatosan nehéz döntések, tehát mi itt könnyedén mondjuk, hogy kit kellene, főleg utólag, ugye? Főleg utólag aztán mindig megmondjuk, hogy kit és miért kellett volna, de pont Kemény Dénes nyilatkozott erről, még a Beckham film kapcsán zárója bezárva, hogy Sir Alex Ferguson miért hozta meg azt a döntést, hogy becsüli, tiszteli és nagyra tartja, mint játékos, de ebbe a közösségbe Beckham nem való, mert már kevesebbet ad hozzá, mint amennyit elvesz, és neki csak a klub érdekeit kell nézni. Mondjuk Kemény Dénes is mondta, hogy ne gondolja senki, hogy neki nem voltak álmatlan éjszakái, hónapjai a kerethirdetést megelőzően az olimpiák előtt például.
És ott ráadásul 13 ember Igen. volt, tehát nem is 23. Igen, ez fura, mert a 26 fős keret legutóbb azért adott némi szabadságot. Ott azért bekerültek olyan játékosok, akik nem feltétlenül voltak EB szintűek. Hozzáteszem volt is, aki szerintem nem volt, az is mégis játszott egy pár percet. Itt a 23 az azért érdekes, mert
mit mondtál, bocsánat, tegnap a közvetítésben?
20-at összetudsz
rakni. Aha, igen. Hogy...
Nem tudod, hogy ki lesz a harmadik számú kapus. Szerintem az, ami necces, mert ott azért tényleg, ha Szappanos visszatér, akkor most szegény Tóth Balázs mit tudnék többet tenni annál, mint amit a Fehérvárnál csinál, hogy a legtöbb kapott gól nélküli meccse van, a legtöbb védése van átlagban mérkőzésenként. De ott van Szappanos, aki meg nyilván nagyon sokat hozzáteszem, de milyen adott esetben, ha arra készülünk, hogy 11-es párbaj lesz a negyed döntőben, mint a legjobb 11-es ölőkapusunk szintén működik, bár Gulácsi is az U20-as VB-n annó azért megoldotta. De nyilván az egy olyan dolog, hogy jó, valakit elviszett Hegyi Krisztiánt, mert ő lesz majd a jövő kap. Tehát, hogy nagyon sokféle szempont van, de az nem annyira fontos kérdés szerintem, hogy ki a harmadik számú kapus. De hogy most a belső védők közül kit fogsz kihagyni, az már sokkal inkább, hogy akkor nem lesz egy Botkád, nem lesz egy Fiolád, bár ők ugye több pozícióban is játszanak nem csak belül, sőt, Fiola általában inkább kívül, és adott esetben még védekező középpályást is tud játszani, viszont sokat volt sérült, vagy a mostani keretet is nézve. Hát most Szalai, Vili Orbán nyilván ott lesz, Balogh Boton nem fogja kitenni, de ott van már Dárdai, és akkor még ott van a másik Szalai. Annyira sokan van, Mocsi, hogy onnan valaki ki fog kerülni, és az biztos, hogy borzasztóan fájdalmas lesz. Egy sorral előtte például Kleinhessler szerintem talán fantasztikusan jól szállt be, tehát meglepően jól nekem legalábbis. Ő is olyan, hogy nem biztos, hogy mondtad volna elsőre, hogy kerettag, de hogyha így futballozik, akkor... Tehát, hogy lesz szerintem 2-3 nagyon balszerencsés ember, játékos a kerethirdetés során, a jelenlegi tudásunk szerint. Voltam egy baráti társasággal két hete nyaralni, összeraktunk 23 főt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 21-22-t elérjük-e. Például ott Vancsa Zalán nem került be.
Egyébként kíváncsi vagyok rá, hogy esetleg Koszovó ellen kap-e lehetőséget, mert egyébként kiváló szezonja van.
Hát csak belga kettő. Tehát, hogy ez megint az, hogy most őszintén, hogy fogalmazzam ezt meg, van-e más olyan külföldi bajnokságban szereplő játékosunk, akinek mutatókat tekintve remek szezonja van, csak nem mindegy, hogy azokat a mutatókat hol produkálod, és a közelmúltban nem is játszott már annyit a válogatottban, meg mindig csak a második meccseken játszott, úgyhogy sok szempontot kell figyelembe venni, amikor valaki adott esetben úgy dönt, hogy odaigazol ahova, de megint más lesz, amikor lesz 3 hete felkészülni, és nem az van, hogy beesik, és olyan teljesen másik időzónában van, hogy igazából, ha nekem kéne, én föl se tudnék kelni, nem, hogy még futballozni is normális szinten.
Egy picit a törökökről mit vártál tőlük? Azért, amikor arról beszélünk, hogy kísérletezés, azért szerintem látni lehetett az ő kezdő 11-jükön is, és aztán a cserék elég jól szálltak be török oldalon, hogy most játékban mennyire szedte össze magát ez a csapat az olasz edzővel. Megint olasz edzőből lesz a legtöbb egyébként az Európa-bajnokságon, nem meglepő módon.
Egyrészt nagyon nehéz volt, mert azért ez nem az a török csapat, mint amelyik mondjuk 2008-ban az Európa-bajnokságon ott volt, és tudta, hogy ki kicsoda. Ott tényleg ott, azt mondja, 11-ből egy átlag szurkoló 6-7 nevet pontosan tudott. Itt azért ez annyira nincs így, éppen ezért nehéz is volt fölkészülni, hogy akkor most milyen csapatra is lehet számítani. És az tényleg fura, hogy a németeket verők közül csak négyen, aztán a Wales ellen játszók közül csak ketten, igen, és hogy a kettőnek a halmazából egy ember jött ki. Tehát itt tényleg, hát csak kapusposzton nekik négy emberük van, akit rotál a szövetségkapitány. Így nem egyszerű, de...
Csálhanoglura épül legalább.
Azt mondja, hogy fixen tudtad, egy ő lesz. Pont. Ő igen. Tudtad, meg fel is ismered.
Igen, fel is ismered, távolról lő és valaki, az ő lesz.
Alapból ez a hány nevet kell mondani egy töröknél. Most két név, egy név, és az, ha egy, akkor melyik?
Hát azért még azt hiszem, hogy Yildiz és Güler neve az, akik ismerősek. Mondjuk egyébként nem játszottok olyan sokat, de Güler nem is kezd. De jól szállt be.
Jól szállt be egyébként, meg látod, hogy miért a Real Madrid játékosa. De nyilván ez nehéz. Az biztos, hogy komolyan vették, az érződött, hogy akarták ezt a sikert. Ugye a törököknél ezt nyilván adásban meg előzetesen nem mondja be az ember, de vallási kérdés is van ilyenkor, hogy a Ramadánt ki mennyire tartja, mennyit evett, mit evett az elmúlt időszakban, mennyire van elején.
De ivott-e, igen. Ivott, a tunéziai válogatott kapcsán beszéltünk még erről a férfi kézilabda.
Tehát, hogy ez is olyan, hogy azért egy újabb szempont, amire nem feltétlenül gondol az ember, pedig meghatározó, de abban biztos vagyok, hogy jobban teljesítenek majd, mint legutóbb teljesítettek, és lehetséges, hogy Montának pont egy állás kell, mert azért, ha őszinték vagyunk előtte, klubszinten ő azért két évet sehol nem töltött, pedig voltak komolyabb csapatai a Sevillától kezdve a Fiorentinán keresztül, azért ott mutogathatta volna a tudását, de ugyanakkor meg van egy érdekes, és erre nagyon kíváncsiak, hogy mikor jön ki, mikor nem, olyan plusz a törököknél, nagyon sokan nem a törököknél szocializálódtak. És lehetséges, hogy a kettő együtt az tud egyfajta pluszt adni. Ráadásul amilyen csoportban vannak, ugye csehek, portugálok, meg vagy Grúzia, vagy Görögország, most már ugye Georgia, vagy Görögország, onnan azt a csoportot sem mondod meg előre, hogy fog kinézni a végén.
Zivzivadze ott lehet egyébként, aki remekelt. Igen.
Nagyszerű. Két mérkőzést néztem meg a
megnézted a Georgia
meccsét? Hogyne, hát ne viccelj. Én nagyon adom azokat a válogatottakat, ahol ex-OTP bankliga játékosok voltak.
A Dvali is ott volt szerintem.
Látod.
Ugye?
Igen, tehát hogy azért ebből a szempontból az egy komoly, ugye a görögök az olimpiákhoz miatt szintén még úgy érdekesek lesznek majd, de itt a grúzok szerintem jól futballoztak, és a másik az pedig az ukrán meccs volt.
Ukrán, igen. Ők Izlanddal fognak, ugye?
Sikerült egy Bein Sportos arab közvetítést megtalálnom a netten, és azon keresztül nézni, hát zseniális volt a vége, és annyira vicces Rebrov mindig, tudod, ugyanúgy ül, ugyanaz a mimika, és aztán a végén kijött a tudásbeli különbség, és hát ott se tudod megmondani, hogy most az ukránok kint lesznek-e vagy sem, de azért a legerősebb csapat szerintem az összes rájátszásban lévők közül az övék, úgyhogy velük még erősebb lesz az Európa-bajnokság, de ezek a válogatott meccsek, ezek szórakoztatóak, mert azért most már egyre több olyan van, ahol a magyar válogatott, vagy a magyar bajnokságban megfordult játékosokat fel tudod fedezni.
Ez milyen érdekes, pedig most néztem ugye a keretünket, és hogyha a mezőnyjátékosokat nézzük, akkor csak hárman vannak mostani keretben az NB1-ből. Tehát azért azt lehet látni, hogy most nem csak az Európa bajnokság előtt, hanem hogy több fiatal megint mer, vagy tud külföldre igazolni, akár Vancsa, akár Mocsi, akár most Szalai, a Gábor, a belső védőket tekintve, de azért ez érdekes, és ha a kezdőt nézzük, akkor is csak Varga Barnabás volt most az NB1-ből. Pont az a játékos, aki kapcsán pedig itt a podcastben mondtuk el többször, hogy kijelenthető, hogy kinőtte ki az NB1-et.
Az nem is kérdés, de ez viszont ugye a nodaljukat, vagy vezet minket vissza, amit lehetett szerintem a Ferencváros EK meccse után is mondani, hogy az NB1 többi csapata jelen pillanatban nem készít fel a nemzetközi porondra. Tehát, hogy ha te nemzetközi szinten meghatározó játékos akarsz lenni, akkor el kell igazolj, amíg nem változik, és a szakmai munka az nem lesz olyan a kluboknál, hogy igenis azt tudjuk mondani, hogy nem kell elmenni a külföldre, mert itt kapsz olyan terhelést, kapsz olyan szituációkat folyamatosan, olyan tempót, hogy egész egyszerűen itt is tudsz fejlődni. Csak ezt jelen pillanatban szerintem nem nagyon látod. Az egész tavasszal, ha egy nemzetközi szinten is kiemelkedő meccs volt, az a Debrecen-Ferencváros, de többet nem nagyon láttál, és ez viszont egy nagyon fontos szituáció szerintem, hogy erre valamilyen fajta megoldást sikerüljön találni. Hát nyilván most, hogy már Simek Péter is bekerült a ProLicenses tanfolyam hallgatói közé, innentől már határa csillagos ég, és én nagyon várom, hogy egyszer lejön a kispadra egy meccsereig legalább, most már ugye így, hogy jár a tanfolyamra, ezt megteheti, de itt azért még komoly munka van, és nyilván főleg az akadémiákon, mert...
Szabó István is egyébként hozzátehetjük, ha már Kecskemét megint adott és válogatottat, és nem egyet az elmúlt időszakban egyébként, ha a keretbe, és nem feltétlenül a pályán, de akkor is.
Hát Horváth Krisztófer ott volt, Szalai pedig ugye télen igazolt a Lozánban.
Igen, volt Szuhadovszki is korábban, még kecskeméti játékosként, még talán Nagy Zsoltot emelhetjük ki, aki pályára lépett, és ő az NB1-ben futballozik. De most hát tényleg egyre kevesebben vannak ott a csapatban, a kezdőben, és a csapatban csereként is akár.
Igen, csak ha megnézed, a Nemzeti Sporton jelent meg egy cikk, hogy akkor ez minden idők legdrágább magyar válogatottja. Én ettől mindig ki vagyok, mert ne a Transfermarkt mondja meg, hogy ki mennyibe kerül, meg nem a pénz kötegek futballoznak egymással. Ha azok futballoznának, akkor nem ott tartana a magyar válogatott, ahol. Tehát, hogy pont ebből a szempontból azért szerintem ez nem a jó irány, de abból a szempontból érdekes, hogyha megnézed, akkor gyakorlatilag olyan játékosaink vannak, akik a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, a Konferencia Ligában, a Bundesligában, a Premier League-ben játszanak hétről hétre.
Folyamatosan.
Az rengeteget jelent. Tehát, hogy ez azért mindenképpen egy plusz, hogy itt most összetudsz rakni egy olyan kezdőt legalább, amelynek a játékosai, hogyha lefednéd, hogy ők kik, csak a klubokat látod, akkor azt mondod, hogy na, azért ez egy rendben lévő társaság, amelyik nemzetközi szinten is, ha nem is a legjobb 10 közé tartozik, de ott van az élmezőnk közelében, és akkor onnantól kezdve meg már tényleg csak edző kérdés, meg az adott nap kérdése, hogy mi jön ki belőle.
Ahogy a törökök is nyilatkoztak rólunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy az is releváns. Az egy dolog, hogy mi mit gondolunk magunkról, hogy az ellenfelek
abszolút
mit mondanak rólunk, és a törökök ugyanezt mondták, hogy egy hasonló ellenfelet kerestek, és tudják a magyarok erősségét. Koszovó, egy mondattal térjünk rá erre a mérkőzésre is.
Milyen... Két olyan csapat találkozik, amelyik győzelemmel kezdte az évet, és Örményországban nyertek a koszovóiak. Svájca játszottak két döntetlent, úgyhogy azért az mindenképpen jelzésértékű. Nyilván olyan nagyon, tehát azért azt nem gondolom, hogy félnünk kellene, de hogy a D-divízióban a legpozitívabb csapatot azt a koszovóiban találtuk meg, az nem is kérdés, és azért ugye ott is nagyon sok olyan játékos van, aki adott esetben nem a mai Koszovó területén született, de mégiscsak koszovói színekben játszik, hogyha géneket hozza, de másfajta szocializációnk ment keresztül, és emiatt adott esetben még kellemetlenebb perceket is okozhat. Úgyhogy izgalmas lesz a KEDD, és izgalmas lesz utána az OTP Bankliga folytatása is, mert a következő szezon, ezt most nem nyitjuk ki, de azért az Újpest tulajdonos váltása mellett nem menjünk el szó nélkül, mert hogy ami az újpestieknek jó eséllyel jó, hogy itt most komoly tervek születnek, az adott esetben egy televíziós társaságnak kevésbé, mert egy Szakály Péter kiváló munkát végzett nálunk, de nyilván azzal, hogy
szeretet kap. De egy jó Újpest televíziós szempontból.
Az nagyon kell, az nem is kérdés.
Tehát végül is, ha így állunk hozzá, akkor ez a része is releváns lehet az OTP Bankliga színvonalának növekedését kell tekintve.
Minél több jó csapat kell, jó szurkolói bázissal. Ami a magyar válogatottnak megvan, és ezt kedden majd este 7 órától ismét meg is nézhetjük az M4 Sporton, de már 18-15-től felvezetünk, meg előtte 21, úgyhogy az is egy jó nap lesz.
Mára ennyi. Köszönjük szépen a figyelmet.